Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, foglaljunk helyet! Istennek való háladással hirdethetem rögtön, hogy Pető Luca és Pető Lola testvérek, ők a legújabb tagjai Isten Anyaszent Egyházának. Hordozzuk őket és családjaikat szeretetben és imádságban. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megsegítése és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek testvérek, ülesítsük meg magunkat, nyíljunk ki a mennyei dicsőség előtt, hogy a kegyelem kiáradhasson. Imádkozzunk hát. Áldjad én lelkem az Urat. Áldjad én bensőm az ő hatalmasságát, a te dicsőséget, szent atyánk, a te szeretetedet, az, hogy elküldted fiadat hozzánk, hogy megismerhettünk téged, és a szent lelkeddel a jó úton tartasz bennünket. És hogy bár napról napra összetörik énünk, és átmegyünk halálon, de ami megszületik belőle, az új ember, mint a főnix hamvaiból, oly tiszta, oly szép is, oly nagy méltóság hordozni. Kérünk hát, jöjj most hozzánk és láss meg bennünket. Vizsgáld meg a mi szívünket. Lelked világossága minden sötétséget űzzön el onnan. Lelkünknek ráncait te simítsd ki. Te tölts fel bennünket új erővel, hiszen egyedül hozzá tudunk fordulni, mert nálad vannak az életnek az igéi, és hogy nem jutunk kárhozatra, hanem benned örökké élhetünk. Ezért kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, most, hogy megvalljuk a mi vétkeinket és bűneinket, mulasztásainkat és hibáinkat, letesszük eléd. De megvalljuk mindazt a jót is, amit tőled kaptunk, azt is a te kezedbe helyezzük, mert tudjuk jól, hogy egyedül ott van jó helyen. Mutass hát nekünk jó utat, te hozzád, ezen a világon át, mutass nekünk igaz utat, vezéred lépteinket, a te igéd világosságában, lelkednek erejével. Jöjj el hát, Szentlélek, Úristen, szállj le a menny magasság világosságából, s töltsd be bennünket egész. Amen. Hallgassátok meg Istennek a ma igéjét, melynek alapján itt ti közöttetek hirdetem az ő szent evangéliumát, az ő lelkének segítségül hívásával. Található ez a Máté szerinti szent evangéliumban, a Máté szerinti evangélium 7. fejezetében, a hegyi beszédben, a 7. fejezet 13. és 14. verszakában, eképpen. Jézus mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, ez is egy kicsit nem szeretem ige. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az valami könnyed séta. Azt gondolják, hogy az úton járás az könnyen elvégezhető dolog, és nagyon sokan silányítják így aztán klub jelleggé azt, ami hitünknek a szent titka. És bizony, nekünk is tudnunk kell a saját felelősségünket, és fel kell ismernünk a kapukat. Fel kell ismernünk az utat, amin járunk. Tegnap hazamentem itt a testvérektől, amikor elbúcsúzkodtunk már, és látom, hogy eladdig az én két nagyobbik gyermekem, a fiú meg a lány, kitettek egy új plakátot a szobájuknak az ajtajára, és felírták azt rá, hogy 18 év alatt tiltott a bemenetel, és azt is ráírták, egy idézetet, bár szerintem nem tudták, hogy honnan idéznek, ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Nagyon jót derültem rajta. Az Isten általi alkotókészség teremtőerőnek a megnyilvánulása kis gyermekeimből, de aztán eszembe jutott az, hogy honnan származik az idézet. Mert bizony ez Dantének a Divina Commedia, az isteni színjátéknak a Pokol című nagy fejezet, nagy résztek a kezdet, ez van a Pokol kapujára felírva. És mondták azt Dantéről, hogy miután az Isten elragadtatta őt, és megjáratta vele mind a poklot, mind a mennyországot, hogy meg tudja írni a színjátékot, azután soha többé nem mosolygott. Soha többé nem mosolygott. Egyesek azt mondták, hogy azt gondolták, hogy azért, mert amit látott a pokolban, az borzasztotta el annyira. De mások, és valószínűleg ők közelebb állnak az igazsághoz, mások szerint azért nem mosolygott soha többé, mert látta a mennyet, és tudta, hogy mit hagyott ott, és már soha többé nem bánta a láthatót, amit most énekeltünk, és többé már nem gyűjtött, egyébként valóban egyébként szegénységben is halt meg élete végén. Sokféle kapu van. Ide a mi a nagy kapunk elé, ugye felé az van kiírva a homlokzatra, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Vannak bizonyos intézmények, ahol olyan kapuk is vannak, amivel egyik felé az van fölírva, hogy férfi, a másik pedig az van fölírva, hogy nő. Aztán van egy másik kapu, nem tudom, olvastátok-e Rejtő Jenőnek a Három testőr Afrikában című könnyed kis írását. Ott is az egyik mulatóban, mulatónak az ajtajára az van fölírva, hogy belépés díjtalan, kilépés bizonytalan. És elgondolkoztam ezen egy kicsikén, amíg készültem a prédikációt, és rádöbbentem, hogy az élet egész sorára föl lehetne írni ezt, hogy a belépésünk ide díjtalan, de a kilépésünk az bizonytalan. Erre van is egy régi áldás formula, amikor megáldják és megkeresztelik a gyermeket, hogy legyen egy gyermeknek a bejövetele és kimenetele áldott. És a kimenetel itt bizony arról szól, hogy hogyan távozik el innen, hogyan lépi át a halálnak a kapuját. Életből halálba, és vajon hova jutunk? A kapuk azok nyílnak, záródnak, a kapuknak mindig van egy egyszerre jelképes értelme, és egy egyszerre nagyon is valóságos dolog. Ugyanis, hogyha az ember mondjuk kizárja magát otthonról, és lehet, hogy már veletek is megesett az élet során, vagy esetleg benne hagyta a kulcsot a kocsiban, és úgy zárta be, akkor gond lehet. De ezek nagyon egyszerű dolgok még. Ezek olyan hétköznapiak, és mégis bosszankodunk miatta, ugye? Bosszankodunk miatta, hogy mennyire butusok voltunk, és magunknak köszönhetjük az ilyenfajta szenvedéseinket. Hát, ha majd legközelebb emlékezni fogunk rá. Tudjuk, milyen az, amikor bezáródik előttünk egy kapu, vagy amikor valahol nem látnak szívesen, vagy amikor az orrunkra vágják rá az ajtót. Az ajtó az egyszerre felszabadító, és egyszerre bezáró. Olyan egy kicsit, mint a börtönajtó. A börtönajtó, ha becsukódik, akkor bizony ott kell maradni a kiszabott életre, kiszabott évekre. De ha kinyílik, akkor az ember örül. És tudjuk jól, hogy a joggal, igazsággal, erkölccsel annyira nem törődő állampolgáraink, akik oda bejutnak és majdan kijutnak, közöttük nagy hagyománya van az úgynevezett szabaduló bulinak. Pedig hova szabadultak ki? Ugyanoda vissza, a világba. Vissza szabadultak a széles útra, nem tértek le lóra egy percet sem. Jézus viszont azt mondja, hogy mi ne a tágas kaput, és ne a széles utat kövessük, hanem a szoros utat kövessük, és a szoros kapun menjünk. Keskeny utat és a szoros kapun menjünk be. Ez az arany középútnak is az értelme, De gondolkozunk el azon, hogy milyen szoros kapuk vannak még. Miért jó az, hogyha valami szoros? Először is gondoljuk el, hogy milyen az, amikor az ér kifakad a sziklából. Egy kis lyukon jön csak ki, és onnan buzog fel. Aztán gondoljunk a nyárra, amikor locsoljuk a növényeinket, milyen hasznos az, hogy a slagunk az nem másfél méter átmérőjű, hanem csak egy ilyen kis vékony átmérővel rendelkezik, és így gyorsan, dinamikusan kinyomja a vizet, és ezáltal ugye nem pusztulnak el a növényeink. Ott van a halál művészetében is, a háborúban is a szorosságnak a szüksége. Tudjuk jól, hogy a fegyelem és a rendtartás nem működhetne, anélkül, hogy ne tartanák a dolgokat szorosan. És ne lenne keskeny út a szolgálati út. Ez is egy ilyen szolgálati út tulajdonképpen, ahogy szolgálati út ugye a golyónak is, ahogy kimegy a pisztolynak a csövén. A cső se túl vastag, hanem minél szorosabb, annál pontosabban tudunk vele lőni. De gondolhatunk arra is, hogy hogyan születtünk meg. A szülőcsatorna szorossága, a megszületésnek a kínjai, a napról napra való énünknek az összetörése, amitől természetesen óckodunk, és abban tudunk újjászületni. Akkor tudunk újjászületni. És amikor átmegyünk a szoros kapun, akkor köszönt ránk a léleknek a világossága odafentről, lehet, hogy csak egy pillanatra, de akkor már tudjuk, hogy mit vesztünk, hogyha nem a szoros kapun és a keskeny ösvényen járunk. De hasonlatos ez egyébként a testfelépítésünk is, mert tudhatjuk, hogy Istennél minden tény, minden valóság egyben jelkép is. Ilyen ez például a mi gerincünknél is. Jó, hogy a gerincünk ilyen szoros, nem vastag. Nem ilyen vastag, mert akkor ugye tízszer akkor embernek kellene, hogy legyünk. Tökéletesen meg vannak építve, meg van tervezve Isten által a mi véredényeinknek is a szorossága, amik aztán bemennek a kapun, és utána pedig mennek tovább. Ott van az, amikor a gerincünk belemegy a koponyánkba, ott is egy kis szoros kapu van, az öreg lyuk, ugye? Öreg emberek ezt jól ismerik, tudják. De ott van az, amikor a tágas kapu, ami a mennyekre nyílik, szépen bezárul is. Ez, amikor fölnövünk, és bele csontosodunk az elképzeléseinkbe és a világnak a folyamába. Amikor bennő a fejünk lágya, elveszítjük gyermeki tisztaságunkat és érintetlenségünket, ártatlanságunkat egyre jobban. Tudjuk jól, hogy a kutacsunk először nyitva van, és utána elkezd szépen bezáródni, míg nem teljesen becsukódik. De hogyha egy kicsit elgondolkozunk még művészettörténetbe, akkor nagyon nagy szerencsénk van, hogy itt ülünk, itt vagyunk, Közép- és Kelet-Európa egyetlen egy bazilika típusú templomában. Hol van itt a szoros kapu? A koponyán hol van a szoros kapu? A tetején. Most mindahányan nézzünk föl, testvérek. Ott a szoros kapu. Ott az a kis lyukacska a kupolának a tetején, ami minden bazilikának a sajátossága és teológiai megalapozottsága pont ez, hogy a szoros kapura mutasson. Nézzük meg, hogy mekkora kupola, milyen nagy és széles az út, és hogy milyen kicsi úton keresztül röppenhet ki a lélek, vagy emelkedhet a mennyekbe. Erre tanít bennünket minden vasárnap a mi templomunk, hogyha ezt tudjuk. És ahogy benézünk, föltekinthetünk, és látjuk azt, hogy az óriási nagy szélességben milyen kicsi, pici az a lyuk. Ezért mondja azt Jézus, hogy menjetek, hogy összpontosítottan igyekezzetek, hogy úgy tudunk csak belépni a mennyek országába, úgy tudunk megérkezni Istenbe, hogyha ezen a szoros és keskeny úton keresztül haladunk, hogyha a mi gyémánt lelkünket kellőképpen lecsiszolja az Úristen, ahogy beszéltük itt az egyik presbiter testvérünkkel épp az imént, hogy bizony sok-sok pofont kapunk az Úristentől addig, amíg rá nem döbbenünk a dolgokra. Különben nem tudunk haladni az úton, és nem tud a mi lelkünk beérni. Azt mondja az Úr, hogy ott van az út is, ami széles, és ott van az út is, ami tágas. Az mindig könnyű. Az útonjárás nem könnyű. Az útonjárás során, mondjuk úgy, a lehetőségeink és a különféle körülményeinket jelképező út, az valójában egyre szűkül. Egyre jobban felismerjük a dolgokat, és egyre inkább igeszerűen cselekszünk, legalábbis remélem, természetesen hibákat vétünk. Egyre pontosabb megkülönböztetésekre van szükségünk, hogy észrevegyük a dolgokat, mert a kísértéseink is a nagy kísértésből és a nagy bűnöktől elfordulunk, hiszen nem hiszem, hogy rakva vagyunk olyan emberekkel, akik nap mint nap szegik meg a 10 parancsolatnak a 5., 6., 7., 8., 9. parancsolatait. Ugye először mondja azt, hogy ne őj, ne lopj, ne paráznák, hogy hát azért csak remélem, hogy ezeket ugye ezek annyira nyilvánvaló, széles, nagy tág bűnök, amiket azért elkerüljük. De ahogy megy tovább, mert amikor ahogy paráználkodás, hát ott már azért elkezdünk gondolkozni, mit is jelent pontosan az a paráználkodás. És aztán utána, amikor a legvégén azt mondja, hogy ne kívánd, na hát a kívánsággal már sokkal nehezebben tudunk mit kezdeni, hiszen a kívánságok nagyon sokszor maguktól feljönnek. Így a kísértéseink is egyre finomabbak lesznek, mert ahogy hirdettem is az előbb, ahol az Úr munkálkodik, ott az ördög is huncutkodik, és egyre inkább olyanokkal kísértek bennünket, és olyan próbáink lesznek, amikre sokkal jobban oda kell figyelnünk, mint sem 10 évvel előtte. Az erkölcsi felfogásunk is egyre szilárdabb lesz, egyre jobban rátekintünk a világra, és az ige tudást is közben egyre jobban tudjuk alkalmazni, és képesek vagyunk rá, ha valóban a szoros kapu felé tartunk, és a keskeny úton járunk. Ugyanis a keskeny úton való járás és a menésnek van egy alapvető tulajdonsága. Nem hiába mondja az, hogy menjetek. Az azt jelenti, hogy vesszük a fáradtságot és teszünk egy lépést. Aztán még egy lépést teszünk. Ugye itt a templomban is így tudtunk eljutni. Ha csak egy lépést tettünk volna, akkor nem lett volna elég. Akkor otthon maradunk. De ugyanígy egy lépés az imádság gyakorlása, egy lépés a Szentírás olvasása, egy lépés a jó cselekedeteknek a végzése, egy lépés az, hogy egyszer eljövünk vasárnap a templomba, de hogyha a következő vasárnap már nem vagyunk itt, akkor az már nem lépés. Viszont az élet az meg halad közben. Az élet halad. És ahogy egyre jobban felismerjük a dolgokat, azt látjuk, hogy szűkülnek a lehetőségeink, fogynak, nőnek, az életkorunk nő, de az élet év lehetőségeink azok egyre szűkülnek és egyre fogynak. És eszünkbe juthat akár még a gazdag embernek a példázata is, hogy csak úgy lehet tud átjutni a gazdag ember a keskeny úton és a szoros kapun, amikor a teve át tud bújni a tűnek a fokán. Ekkor azt látjuk, hogy lehetetlenségek vesznek bennünket körbe, de Jézus azt mondja, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Az Istennek lehetséges. És Istennek birtokában az a képesség, hogy napról napra rámutasson erre, hogy noszogasson bennünket. Hogyha összeírnánk, hogy titeket az elmúlt évtizedekben hányszor noszogatott az Isten, és így vissza, vagy engem akár, és így visszatekintünk rá, azt láthatjuk, hogy mindig is jól noszogatott, és azt is láthatjuk, hogy nem volt egy egyszerű menet idáig sem. Nem akarok zsákmacskát árulni, ezután még nehezebb lesz. Most nincs háború, hála az Istennek. Bár szűkölködünk sokszor, de azért a mindennapi kenyerünk megvan. De napról napra, pillanatról pillanatra döntéseket kell, hogy hozzunk. Döntés kényszerbe vagyunk minden pillanatban. Az is döntés, hogy teszünk egy lépést, vagy hogy nem teszünk egy lépést. Ezért jó a keskeny út, amit arany középútnak is neveznek. Aurea mediocritas latinul, illetve görögül egy kicsikét másképpen hangzik, latinul az arany nem is középút pontosan, sokkal jobban mutatja, hogy milyen az igazi út, nem út, hanem középen való választás. A medió az a közép, a kritász pedig a kritika, ami a választás. Ugye tudjuk van azt, hogy van jó kritika, és van rossz kritika. Van jó döntés, van rossz döntés. Az Úr a mennyetekkel az arany döntést adja a kezünkbe. Szívünkbe és elménkbe. Ez az, ami életre visz. Ez az egy az, ami fontos. Saját értelmünk is beláthatja mindezt. Isten azért adta, hogy belássuk, hogy felfogjuk. Régi magyar mondás, segíts magadon, Isten is megsegít, és valóban így is van. járja az úton, és az Úr megtart azon. Mert egyébként mivel foglalkoznak az emberek? Amikor szoktuk magyarázni az igét, nagyon sokszor a prédikációkból hiányzik az utolsó kis mondat, vagy amikor olvasjuk, akkor átsiklunk felette ez a kis mondatrész, hogy ugye itt szól a második, 14. verszak, mert szoros ez a kapu, és keskézen az út, ami az életre visz, és akkor tudjuk, jó, van. Széles út van, keskeny út van, tágas kapu van, szoros kapu, de itt van ez a kis kitétel a végén, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Hányszor nem találtuk meg? Én a magam nevében tudok szólni, rettentő sokszor az ember nem találja meg. Rettentő sokszor az az arany döntése, az nem arany döntés lesz, hanem csak emberi, esetleg jó döntés, vagy rossz döntés. És az már szinte mindegy. Az már szinte mindegy, hogy látszólag jól döntünk, jó szándékkal vagyunk-e. Ugyanis, ahogy a történet mondja, van egy régi-régi történet arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a jó szerencsés, mi a baleset, mi a bal szerencse. Úgy szól a kis történet, hogy volt egy ember a faluban, volt neki egy fia, és a fia valahogy befogott egy lovat a pusztából. Örvendeztek a falusiak, mondták a szomszédok, hogy jaj, de nagy szerencse, mondja az öreg, szerencse vagy nem, ki tudja azt, csak is az Isten. Erre a ló fogta magát, és levetette a hátáról betörés közben ezt a fiát. Eltörte a lábát. Erre azt mondta a szomszéd és a szomszédok, jaj, de nagy baj. Ki tudja, mondta az öreg, ki tudja, csak az ég, csak az Isten tudja, hogy ez most jó, avagy rossz lesz nekünk. És bizony, mert másnap jöttek a királynak a toborzói, és minden lépkézláb embert elvittek a csatába, elvittek a háborúba, egyedül az öregapónak, az erőteljes fia, aki lába szegetten feküdt az ágyban, maradt otthon. Nem láthatjuk nagyon sokszor. Ezért kell keresni és kutatni. Keresni és kutatni Istenek akaratát. Ki az, aki felnézne egyébként, testvére? Ki az, aki esetleg meglátja ott azt a kis lukat, oly sokszor? Eddig, amíg itt voltunk bent a templomban, látogatókkal, testvérekkel, vendégekkel, nem sokszor néznek föl az emberek, de kint sem az égre. És tudjátok, kik kérdezték meg egyedül, hogy mi az a luk ott fönt? A gyerekek. Akiknek még mondjuk úgy még kicsit nyitva volt, még nem nőtt be a fejük lágya. És de itt is történt ám olyan eset, amikor nem lehetett látni azt a lukat. Nem is tudom, hogy gyereknap volt egy pár héttel ezelőtt, vagy valami éppen balagás volt, és az egyik gyermek, aki behozta a lufiát ide, elengedte véletlenül. És a lufi az héliummal volt megtöltve, és fogta magát, és egészen oda a kupolába fölszállt, és eltakarta azt a kis lyukat. A testvérek heteken keresztül nem vették észre, mi azon imánkodtunk itt a harangozó asszonysága leventére, és kacagtuk rajta, hogy jaj, észre ne vegyétek, nehogy valaki emiatt rosszat gondoljon, hogy hát itt játszanak bent a templomban. Na de ez a kis sárga lufi, ezek a mi elgondolásaink. És ha fehér lett volna, észre se vettük volna. Az, hogy milyen színes a világ, és hogy milyen széles a spektrum, ugye? Mindenféle színe, tegnap volt a nagy színes felvonulás Budapesten. Hát széles út az bizony, nem a keskeny útot járják. A keskeny út ilyen szempontból tiszta fehér. Azért vannak nekünk is a templomaink többnyire fehérre lefestve, nem pedig csiricsári színekkel, hogy csak arra az egyre koncentráljunk, azt keressük, azt kutassuk. Ne pedig a világnak a sokaságára tekintsünk és nézzük. Mik vannak ezekben a világ dolgaiban, sokaságában? Téveszmék, vágyámok, bűnök, ragaszkodások, kötelmek, hibák, mulasztások, ilyen olyan filozófiák, mindenféle elméleti rendszerek, kapitalizmus, kommunizmus, ilyenizmus, amolyanizmus, és mire megyünk vele? Semmire. Mert a Föld megtermi saját magát, hogyha a gazda foglalkozik vele. és a lélek is, a saját lelkénk is megtermik a gyümölcsüket, hogyha hagyjuk, hogy az Isten foglalkozzon velünk. Ugyanis kit keresünk? Krisztust keresünk. Krisztust keresünk, mert ő magáról nyilatkozik ezzel kapcsolatosan. Amikor esetleg még mindig nem értenénk, akkor így szól hozzánk a János evangéliumából, a 10. fejezetből. Éppen mondott nekik egy példázatot, nevezetesen. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Jövő héten szó lesz hamis prófétákról, tévtanokat hirdetőkről. Ezek az idegenek. A tiszta igét hirdetőt pedig követik. Ezt a példát mondta nekik Jézus, de nem értették meg, mit jelent. Ezért kibontotta. Ritka dolog, amikor az Úr Jézus magyarázza a saját szavait. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolva csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Hol az ajtó? Szíved legmélyén. Jézus nem úgy van most jelen, hogy ott vagy itt, vagy a templomban, vagy kint a pusztában, a boltban, vagy a fürdőszobában. Mert nem Jézusként van jelen, értsük jól, hanem Krisztusként van jelen. A lelke által van jelen. Ez, amit meg kell rejtenünk, ez a léleknek a keressége, ez, ami bennünket éltet, és ebben kell megmaradjunk. Akkor tudunk igazából megmaradni, hogyha a keskeny úton járunk. Ha nem a keskeny úton járunk, akkor nem találunk rá. Akkor elszalasztjuk a lehetőséget. Hogyha nem úgy végezzük életünk dolgait, és tényleg ezt kívánja tőlünk az Isten, hogy 0-24 órában, és ezért nehéz, és ezért keskeny az út, és ezért rögös is, mert mi, hogy ráfigyeljünk, mert mi el szoktuk őt azért felejteni. Elfelejtjük az ételben, elfelejtjük az italban, elfelejtjük a családban, elfelejtjük a munkahelyen, elfelejtjük akkor, amikor valakit, akit nekünk adott, visszavett. Ne felejtsük el, hogyha valóban van hitünk, és valóban úton járok akarunk lenni, és valóban úton járnak tartjuk magunkat, akkor ezt az arany közép döntést kell, hogy meghozzuk mindig. És igazából a döntést meghozni nem nehéz. Nem a döntés meghozatala nehéz. Szokták mondani ilyen kicsikét az én ízlésemnek, mondjuk úgy, hogy lehet, hogy konzervatív neveltetésemnek köszönhetően egy számomra távoli ezek a rajongó keresztények, akik én döntöttem, hogy Krisztussal tartok, és itt tovább, de nem a döntés az igazán nehéz, hanem az, hogy véghez vitt a döntést. A kivitelezés, a gyakorlat. Minden a gyakorlat ilyen szempontból. Sok példánk van. Szentek, apostolok, előjáróink. Azok, akikről átvettük a hitet. Sokféleképpen lehet járni egy is ugyanazt az utat. Más és más lelki alkattal bírunk, de ha tudjuk, hogy mind Krisztushoz tartunk, akkor azon az úton, akár fogcsikorgatva, akár vértizzadva, nehézséggel keresztet víve, biztosan oda jutunk. És amikor bejutunk az ajtón, akkor legelőre találunk. Legelőre találunk, ez is legelő, most is legelünk gyakorlatilag, hiszen itt töltekezünk fel Istennek igéjével és az ő lelke erejével, és ugyanígy legelőre találunk egymásban, a szeretetnek a műveiben. Legelőre találunk, és bőségünk van házastársainkban, szeretteinkben, családainkban, ha valóban az utat követjük. Hát én azt kívánom a kedves testvéreknek és saját magamnak is, hogy fogadjuk meg a saját tanácsainkat, és menjünk a keskeny úton. Igyekezzünk a szoros kapu felé, és igyekezzük mindig megtalálni azt, hogy éppen hol van az a szoros kapu, mert ez ami valódi bőséget, valódi örömöt, valódi megnyugvást és igaz vigasztalást is tud adni nekünk. Adja az ég, hogy így legyen. Amen. Drága mindenható Szent Atyánk, köszönjük a Te örök végzésedet, hogy Te elhívtál bennünket. Adj nekünk igazi Isten gyermeki lelkületet, hogy ennek tudjunk örvendezni. Hiszen nem vagyunk se igazán bölcsek, se igazán értelmesek, de Szent Fiad útmutatása, lelkednek világossága, annak vigasztalása elhívott bennünket, és utat mutattál nekünk. Köszönjük neked azt, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük azt, hogy hordozhatjuk a te lelkedet, hogy egymásra mosolyoghatunk, hogy nem kell, hogy egymás között hátsó szándékkal bírjunk, hogy szerethetjük egymást és téged. Kérünk hát, vezess bennünket tovább is, azon az ösvényen, azon az úton, amit te rendeltél nekünk. Mert megvalljuk bizony, hogy sokszor nehéz, sokszor szinte bírhatatlan, de tudjuk jól, hogy ez az igazi út, hiszen oly sokszor megbizonyítottad már azt nekünk. Ezért hát vezérel bennünket ezen az igaz úton továbbra is. Nyissál nekünk ajtót mennyekben, napról napra, lelked tisztaságával, annak végtelenségével, annak határtalan terével, hogy benned maradhassunk örökké. Így kérünk szeretteinkért is, közel és távol, minden szenvedőért és minden jó akaratú emberért, mindenkiért, aki hozzád fohászkodik és benned bízik. Anya Szent Egyházunkért, népünkért és nemzetünkért. És kérünk, ne feledd azt se, akik gyászban vannak. Te légy vigasztalójuk. Ne feledd az árvákat, te légy igaz istápjuk, hit által minden napon. Kérünk téged betegeinkért, te légy orvosuk és gyógyítójuk. Te légy az a gyógyszer, mely mindenre megoldást nyújt, hogyha esetleg is közel van az átlépés ideje, benned bízva, megnyugodva tudjanak hozzá érkezni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Tartsuk meg szívünk csendjét. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népe, úton járó szentek közössége, fogadjátok Isten áldását. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok mindezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.